Amen. Szóval a lényeg az, hogy talán nézitek, hogy mit keres itt ez a szék az asztalon. És lehet, hogy meglepő ez a kép, de használni fogom ma a szolgálatomhoz azért, hogy picit jobban megmaradjon bennetek. A vizuális kapcsolat az ilyenkor nem árt, hogyha megvan az üzenettel együtt. Úgyhogy az a lényeg, hogy ma, amiről szeretnék beszélni, ez egy olyan téma, ami úgy jött föl, hogy a gyülekezetbe bedobtuk azt, hogy ki miről szeretné hallani tanítást. És a testvérek mindenféle témákat dobtak fel, hogy erről és erről, és az egyik új megtérő srác azt kérdezte, vagy azt mondta, hogy arra szeret tanítást hallani, hogy hogyan lehet hallani Isten hangját, vagy hogyan lehet meghallani Istennek a hangját. Amikor olvastam ezt a tanítási javaslatot, meg ezt a kérdést, akkor az volt benne, hogy de jó lenne tudni. Vagy nem azért, mert nem halljuk, tudjátok sokszor, vagy hogy nem tapasztaljuk, hanem azért, mert néha, amikor akarnánk a legjobban, akkor nem halljuk, amit mondani akar az Úr. Vagy amikor a legnagyobb szükségünk lenne, akkor annyira zakatol a szívünk, a fülünk, az agyunk, meg azok, akik vagyunk, hogy egyszer nem halljuk meg az Isten hangját, hogy valahogy nincs meg bennünk az a féle csend, amiben az Isten meg tud szólalni. És elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg hogyan lehet meghallani Istennek a hangját, mert sokféle tanítást hallottam már hasonló témákról, de így eszel, hogy még én összepakolva egy csokorba még nem. Pedig hát azért már nem mostani gyerek vagyok a kereszténységben sem. Szóval a lényeg az, hogy úgy gondoltam, hogy ezt meg fogom tenni, és ezen gondolkodtam, az Úr két irány mutatást mutatott ezzel kapcsolatban. Az egyik az a személyiségünkkel összefüggő gondolatok. Az, hogy ki az, aki meghallhatja az Isten hangját, vagy hogy milyennek kell lenni annak az embernek, hogy meghallhatja az Isten hangját. Vagy jobban ez nem is, hogy milyennek, mert a milyennek azt ő fogja csinálni, hanem hogyan kell hozzáállnunk, hogy meg tudjuk hallani az Isten hangját. Ez az első kérdéskör. A második pedig az, hogy milyen forrásai vannak az Isten hangjának. És hogy ezen gondolkodtam, azt gondoltam, hogy majd ilyen 32 pont lesz legalább, és mondjuk egy 5 részes tanítás, de azt gondoltam, hogy mi lenne, ha megpróbálnám leegyszerűsíteni. És éreztem azt, hogy Isten ezen dolgozik, és tulajdonképpen mutatott nekem 4 darab lábat, amin megáll az, amit én most mondani szeretnék nektek, és ez az üzenet is. Ezért hoztam ezt a széket, mert ti is tudjátok, hogyha ennek a széknek 3 lába lenne, akkor az használhatatlanná válna. Tehát nem lehetne rajta stabilan, nyugodtan ülni. Mondjuk ezen én sem tudnék most stabilan, nyugodtan ülni, mert valószínűleg összeszakadna abban a pillanatban, de egy kisgyereknek megfelel. Szóval a lényeg az, hogy ezért ez a 4 láb kell ahhoz, hogy jól tudjuk meghallani az Istennek a hangját. És a végén majd össze is fogom foglalni, hogy szerintem miért kell ez a 4 láb, vagy hogy nekem mit nyitott az Úr. A lényeg az, hogy az első gondolat, amit szeretnék hozni, hogy az első láb, ami mindenképpen kell az Isten hangjának a meghallásához, az maga a hit. Hogy hit nélkül ez nem fog menni. Hát erre hoztam is egy igét, amit szerintem minden keresztény kívülről tud, a zsidó 11.6, hogy hit nélkül pedig lehetetlen tetszeni az Istennek, mert aki az Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és meg fogja jutalmazni azokat, akik ezt teszik, akik őt keresik. Szóval a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok ember azért nem hallja az Istennek a hangját, mert nincsen benne hit. Mert ez az első küszöb, amit át kell lépnünk, ez az első láb, ami meg kell, hogy legyen a mi életünkben. Hihetetlen mennyiségű világi emberrel próbálok beszélni Jézus Krisztussal, és nagyon sokan azt mondják nekem, ha ők látnák vagy hallanák az Isten, akkor hinnének benne. De azt tudjuk, hogy ha látnánk meg, hallanánk az Isten, akkor nem kéne benne hinni, bár ez se teljesen igaz, mert itt van közöttünk az Isten. Igaz? Tehát magyarán megmondva, Jézus itt járt közöttünk, és mégse hittek neki. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy látnák vagy hallanák az Isten, nem hinnék el, hogy ő még akkor sem, hogyha bizonyítékokat mutatna be azzal kapcsolatban, hogy az Istentől jött, mondjuk ilyen lájtos dolgokat, hogy halottakat támaszt fel, meg olyan embereket, akik komoly mentális problémákkal küzdenek, meggyógyít, meg halálos betegeket állít fel, meg hasonló, még akkor se hinnének neki, mert ez már megtörtént. És az ördög állandóan ismétlést szeretne kérni ebből, de az igazság, hogy ami egyszer megvolt, az már meglett. És mi is meg tudjuk ezeket tenni, és rajtunk keresztül is megtörténnek ez a dolgok, és mégsem hisznek az emberek. Én azt hiszem, hogy a hit az olyan, mint egy autóban sluszkulcs, hogy hiába van meg minden ahhoz, hogy te tudjál haladni, autó, jogosítvány, bármi más. Hogyha nincs meg a kocsi sluszkulcsa, akkor nem indul el. Tehát az Isten kapcsolatnak az indító eleme a hit. És egyszerűen ez egy olyan momentum, amiről túl sokat nem szeretnék beszélni, mert hitről már biztos nagyon sok tanítást hallottatok, és azt gondolom, hogy mindannyiatok vannak van hite, hiszen azért ültök itt. Az, hogy ez a hit milyen, az meg egy másik kérdés, de az meg nem ez a tanítás. Szóval a lényeg az, hogy ezért mennék is tovább, mert a második elem az már izgalmasabb szerintem. Mert ugye azt mondja, hogy aki hisz és keresi őt, annak lesz találkozása az Istennel. És az egy dolog, hogy keresünk valamit, de hogy milyen intenzitással keressük, hogy mi van a szívünkben, amikor keressük. Hogyan keresünk dolgokat? Ez attól függ, hogy mennyire fontos, igaz? Ha mondjuk elveszítesz egy fogpiszkálót, azt nem olyan nagy hévvel keresed, hogy ja, Istenem, hova lett a fogpiszkálom, ha csak nincsen valami nagyon beleragadva a fogadba, bár mondjuk, ha már leesett, akkor ne nagyon használd, azt javaslom. Bár méreget esznek és nem elhet meg nekik, de azért nem kéne ezt kipróbálni. Szóval a lényeg az, hogy nyilván egy fogpiszkáló nem egy érték, de mondjuk, hogy elhagyod az aranygyűrűdet, vagy a jeggyűrűdet, én már ilyen is találkoztam, mondjuk én még nem hagytam el, hál' Istennek. Ez egy csoda egyébként. Szóval a lényeg az, hogy magamat ismerve, a lényeg az ebbe az egészben, hogy vannak, hogy azért az ember akkor nagyon durván elkezd fölkutatni mindent. Emlékeztek az asszonyra, akinek eldurul a drakmája, és hogy az egész házat felforgatja, mert hogy az fontos neki. És hogy ha valami igazán fontos, akkor azt nagy hívvel, nagy odaadással, rengeteg időt odaszámva kutatjuk és keressük. És amikor ezen gondolkodtam, akkor felmerült bennem, hogy rendben van, hogy hiszünk Istenben, az is rendben van, hogy keressük őt, hát azért az minden normál keresztény ember keresi az Istent valamilyen szinten, de hogy mennyire halljuk az Istennek a hangját, az a keresésnek a mi voltjától, vagy a tüzétől függ. És ahogy ezen gondolkodtam, följött bennem a 143. Zsoltár, szerintem ez a legbuzgóbb keresések egyike, ami a Bibliában található, 143. Zsoltár 6. rész. Imádkozva nyújtottam feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszáradt föld. Siess, Uram, hallgass meg, mert oda van a lelkem. Ne rejtsd el orcádat előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók. Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Ti mit éreztek, amikor ezeket a sorokat olvassátok? Egy ilyen nagyon mély vágyakozást. Egy nagyon mély istenkeresést. Én úgy tudnám ezt lefordítani, hogy ez egyféle hihetetlen mélységes szerelem az Isten felé. Amikor az ember nem akar mást, csak az Istent. És azt mondja, hogy ismertesd velem meg az útjaidat. És ez egy fontos kérdés most hozzád is, és magamhoz is, hogy bennünk van-e ez a nagyon mély vágy, a második láb. Istenfél, ugye nem gondoltad, hogy ez az a második láb? Én sem. Hogy megtaláljuk az Istent, az Isten akaratát, hogy mit akar az Úr? Mit vár tőlem Isten? Mire hívott el az Úr? Hol jár most Jézus? Vagy hova akar engem vinni? Néha olyan a dolgaink, a szolgálatunk rabszolgái leszünk. És azt gondoljuk, hogy azzal szolgáljuk az Isten, hogy minden héten elvégzünk valamit, még ha fogunkat összeszorítjuk akkor is. Ez néha valóság, néha meg egy önbecsapás. Mert egy ilyen automatizmus lesz az Isten követésünk. Egy ilyen rendszer, amiben azt gondoljuk, hogy az Isten részt vesz. Nem az Istent követjük, hanem egyszerűen megyünk előre, amerre indultunk. És ez néha nem rossz, mert néha van olyan, amikor ezt kell tennünk, és vannak olyan időszakok az életünkben, amikor tényleg egyszer csak tennünk kell, amit tenni kell. Mert ugye megvan írva például, hogy aki tehetni a jót, és nem cselekszi, annak bűne az. De valóban az Isten bele tud-e nyúlni az életünkbe, és tudja azt mondani egy pillanatban, hogy állj már meg, figyelj már rám egy picit, légy szíves. Mert valamit elveszítettél. A vágyódásodat. A szerelmedet én irántam. Már csak egy rendes családapa vagy, aki gondoskodik a családjáról. Egy jó hívő vagy, aki elvégzi mindig, amit rábíznak. De én valami mást akarok tőled. Az, hogy szeress belém. És nem azért akarja Jézus az, hogy beleszeressünk, mert hogy minden nőnek a szívét el akarja, vagy férfinak csábítani, hanem azért, mert így leszel egy olyan állapotban, egy olyan helyzetben, amikor tud hozzád szólni. És akkor az Isten szólott, mindig történik valami, tudjátok. Amikor a világ történelmében először Isten szólt, akkor mi lett? Létrejött. A semmiből a valami. Azért ez nem rossz. Mert az Isten beszéde teremtő beszéd. És valahol ezzel teremtő beszéddel meg akar szólítani minket ma. Meg úgy minden nap az életünkbe. Nem azt akarja, hogy egy-egy jó prédikáció után csettints, hogy ma szólt az Úr, ez de jó volt. Vagy hogy néhány egyed érintett pillanatban, hanem valahogy egy ilyen vezény, tehát azt akarja, hogy ilyen az életünkben minden napot legyen, minden megmozdulásban, hogy meg tudjon szólítani téged. Néha vannak az embernek az életében olyan pillanatok, amikor nagyon vágyódna arra, hogy az Isten szóljon, és akkor már nagyon akarjuk hallani a hangját. Egyébként elolvassátok a 143. Zsoltárt, tehát ezt, amit most felolvastam, ez Dávidnak pont az életében egy ilyen pillanat, ami nagyon nagy szorultságban volt. Üldözték, bántották, nyomorúságban volt. Tehát olvassátok, hogy mi történt ott körülötte, és akkor nyilván az ember elkezd üvölteni az Istenhez, hogy na most már valamit csináljunk, mert ez így nem lesz jó. De miért kell, hogy eljussunk ebbe a mélységbe, hogy hallani akarjuk az Istennek a hangját? Miért nem lehetne, hogy normál állapotban, egy kedd délután mondjuk, amikor ugyanolyan nap, mint a többi, az Isten tudja hozzád szólni. Amikor a gyerekek mész az iskolába, vagy éppen mit hazajössz a munkahelyről, tök fáradtan, vagy kevered össze a tésztát a süteményhez, vagy értitek, miről beszélek? Hogy valahogy átlagban nem tudunk megszólítani minket az Isten. Egyszerűen nem kész a lelkünk erre. És olyan sokszor tragédiáknak kell történni az életünkben, összetöretéseknek, nehéz pillanatoknak, hogy jaj, hol az Isten, jaj, hát most hova lett? De már rég elhagytad, 2 hete már nem megy veled. De észre se vetted, mert amíg mennek a dolgok, az automatizmusok az életünkben, akkor valahogy lemarad az Isten. És olyan sokszor járok én így. Te lehet, hogy te biztos nem, ti nem vagytok ilyenek, mint én. De én szoktam így járni. És akkor nézek ki a fejemből, hogy most mi van. És rájövök, hogy nem az Isten hagyott el engem, hanem én szoktam elhagyni az Istent valahogy. Hogy azért nem hallom a hangját, mert már túl távol van. És volt olyan tragédia az életemben, amikor tényleg ilyen emberek szakadtak el tőlem, akik fontosak voltak. Nem egyszer, meg nem kétszer történt ez meg. Engem ez mindig nagyon megvisel, mert nekem a kapcsolatok fontosak, mert így vagyok összerakva. És imádkoztam az Úr, hogy most mi történt? És tudjátok, sokszor előtte Isten hangját teljesen váratlan pillanatokban meghallottam a szívembe. Akkor vagy jó pár napig az Úr nem szólt, nem tudom pontosan mennyi ideig. És ma ugyanúgy vigyikoltam, mint Dávid, a lelki fájdalmamba, és belülről, de kívülről meg tudjátok, egy férfinak tartani kell magát, szóval az nem úgy lehet, hogy összeomlunk, csak meg mit tudom én. És akkor mondom, mi van, Uram, mi van? És az Úr csak visszakérdezett annyit tőlem akkor, hogy úgy érzed, hogy mindent jól csináltál ezzel az emberrel kapcsolatban? És elgondolkodtam, és azt mondom, Uram, én igen. Az én is. És akkor menj tovább emelt fővel. És tudjátok, az, amit magamban nem tudtam megoldani konfliktus hosszú napokig, vagy nem is tudom mennyi ideig, amikor megszólalt az Isten, akkor minden megváltozott. Azért azt mondani valakinek, hogy nincs semmi baj, menj tovább emelt fővel. Ezt mondod egy átlag embernek egy ilyen helyzetbe, az azt mondja, menj a túróba, hát hogy mi az, hogy menjek tovább emelt fővel. De az Isten beszéde az több annál, mint ami hallatszik. Mert az Isten beszéde az valóban újjáteremt. De nem csak teremt, hanem újjá is terem benned dolgokat. És annyira kell az, hogy legyen bennünk egy mély vágyódás e felé. És tudjátok most, hogyha egy ilyen jó kis 20 évvel ezelőtti törvénykező tanító lennék, akkor most elkezdenék nektek beszélni a szentségről. Hogy csak az hallhatja meg az Isten, aki szent életet él. Hát, akkor menjünk haza. Mert tudja, hogy te is szokták kiabálni a gyerekeiddel agresszív módon. Tudja, hogy gondolsz úgy néha emberek, hogy fulladna meg. Jó, lehet, hogy nem ezt így konkrétan, de mondjuk úgy valami hasonlót. És te is ideges vagy, amikor forgalmi dugó van. Velem ez nem szokott előfordulni, igaz, drágám? Tegnap se fordult elő. Szóval az a lényeg, hogy értitek, hogy nem működünk úgy, ahogy kellene. Tehát az, hogy szentek legyünk, ez kegyelem. És soha nem tudjuk cselekedettekkel elérni, hogy max leplezzük az érzelmeinket. De a szentséget az Isten végzi el bennünk, szóval a lényeg az, hogy azért nem fogok a szentségről még csak kicsit se beszélni, mert ez kegyelemből van. És szerintem az az ember, aki hisz, és vágyódik az Isten után, az megszentelődik. Egyszerűen bűngyűlölővé válik. És még a hülyeséget csinál, akkor is megbánja. És van egy olyan főnökünk, mert fenn a mennybe, aki ezeket el is rendeztem előre. Szóval a lényeg ebbe az egészbe az, hogy én azt gondolom, hogy ez a szentség dolog, az úgy jön kegyelem által. Szóval az első két láb az megvan. Ez a láb, ez a hit, ez meg a vágyódás. Az Isten után való vágyódás. Egyébként soha nem gondoltam, hogy tényleg, hogy ez lesz a második láb, amikor elkezdtem ezt felépíteni, ezt a szolgálatot, de Isten nagyon megmutatta. És most szeretném, hogyha áttérnénk a másik oldalára ennek a résznek. Ezek voltak az első lábak. Most jön a hátsó láb, ami igazán támaszkodik az egész súly. Ez egyensúlyoz. Hogyha ráültök egy székre, akkor jobban a hátsó lábakon van egy nagyobb teher. Az első lábak csak megtartják jobban az egyensúlyt, hogy nem buksz előre. Biztos, hogy nem szoktak billegni széken. Tehát az a lényeg, hogy hátsó lábon is meg lehet így állni. De a lényeg az, hogy az első lábak nélkül még valamennyire, de hátsók azok még fontosabbak. Próbáld meg ezt csak az elsőn. Hogy ezt hogy minden próbáld meg? Szóval a lényeg az, hogy akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mik ezek a hátsó lábak. Szóval a lényeg az, hogy olyan sok embert hallunk a spiritualitásról beszélni. Rengeteg spirituális ember van az egész világban. És most valahol kicsit divat is valamiféle spiritualitás, csak ne Jézus legyen, ez a lényeg, és mindenki beszél egyféle Istenről. Ha megbeszélsz az emberekkel, nagyon sok hisznek Istenbe, valamiféle hatalmasabb lénybe, az univerzumba, a mit tudom, univerzum energiájában, mert ez tök jó már személy se kell, az csak energia van. Tehát ilyen mindenféle ilyen dolgokba hisznek az emberek. Tehát, hogy a hit magába célirány nélkül az nagyon gázos. És már a kereszténységen belül is vannak ilyen kibicsöklások, amikről most nem fog beszélni, mert pedig tudnék. És van egy csomó olyan tanítás irányvonal, ami valahogy elhajlott a Bibliától, de magukat mégis kereszténynek tartják. Ha most elkezdeném ezeket sorolni, akkor azt nem biztos, hogy nyilvános felvételre való. A lényeg az, hogy inkább felolvasnék a Bibliából egyrészt, jó? Nézzük meg, hogy mit mond a Bibliáról. Az az érdekes, hogy semmi új nincs a nap alatt. Ma az első kereszténységben is megjelentek ezek a tévutak. Hát az egyik ilyen tévút, az a Kolosszé 2:18-ban van leírva, vagy 18-tól a 23-ig. Ne vegy el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg. Látomásával foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik. Itt hagyd mondjam, a felfúvalkodott szó helyett egy tök érdekes görög szó van, ami nem a felfúvalkodottságot mond, hanem elszáll. Tehát, hogy magától egy kicsit így, hogy én vagyok a... De nem ravaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testnek inak és izületek és segítségével. És az ő általa növekszik Isten szerinti növekedéssel. Ha tehát Krisztussal meghaltotok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak a világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsimisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti, ugyan maguk csináltak egyeskedés. Az alázatoskodás és a test csanyargatása által valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfúvalkodottsághoz vezet. Bocsánat, kéne szemüveg, csak túlságosan utálom fellerakosgatni, úgyhogy inkább akkor dadogok. Szóval a lényeg az, hogy ebben az egész dologban, hogy látjátok, hogy már az első kereszténységben ott van egyféle ilyen csavar, egy ilyen zördög, amikor belekezd piszkálni a tanításokba. És a tisztasága, a Bibliától való elszakadás, a főtől való elszakadás megjelenik. És ugye nem kell annyira nagyon kérdezni tőletek, hogy ki a fő. Ugye ott úgy lett fordítani egy fej. Hát ugye tudjuk, hogy a Kolosszé levélnek a talán 4:15-ben, ha jól emlékszem, megvan írva, hogy Krisztus a fej. És hogy ők hozzá kapcsolódunk. És van egy ilyen fejtől való elszakadás. A Krisztustól való elszakadás. És hogy én azt gondolom, hogy a második, vagy a harmadik láb az ebből fog származni, hogy ez az, ami erre visszaközi. De hogy lehet a Krisztus megtalálni? Vagy hol lehet legjobban a Krisztus megtalálni? Igében? Na hát erre nem is gondoltam. Igen. Ugye a János 1:14 a következőt mondja, az ige testé lett, közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát, ha azt mondod, hogy az igében találjuk meg Jézust, akkor ez teljesen így van, mert hogy az ige maga Jézus. A testélet ige, a megvalósult ige, a megvalósult Isten kimondott beszéde, az maga Jézus Krisztus, ami ott van benne a Bibliában. És én azt látom, hogy Isten igéjét valahogy elkezdték az emberek felhasználni. És onnantól kezd el probléma lenni, amikor nem az ige használ minket, hanem mi használjuk az igét. És ez mindig egy erős torzulás hozott az Isten népek közé. Mert nagyon sok dolog a Bibliából kiragadva, bebizonyítható, másonnan kiragadva, meg pont annak az ellenkezője is. Ugye? Mert a Biblia egésze úgy, ahogy van, tökéletes és egységes. De egy-egy momentummal élni, vagy inkább azt mondom, visszaélni, az a bűnkategória szerintem. És nagyon-nagyon veszélyes. És rengeteg ember nem él az Isten igéjével, hanem visszaél. És itt van egy nagyon komoly gond, hogy az Istennek az igéjével visszaélni, az olyan, mint hogyha valaki a te neveddel visszaélne, vagy azzal, aki te vagy. És rengetegen szereznek Jézus nevében hamis befolyás mások élete felett. Mert néha könnyebb az igével, úgymond visszaélve, embereket arra fordítani, amire szerintem menniük kellene, mint megismertetni velük kompletten a Szentírást. És szerintem egy őrletes nagy probléma, hogy a mai kereszténység nem ismeri a Bibliát. És az ördögnek ez mindig egy fegyvere volt. Mindig. Hát most csak ki kell mondjak egy egyházat. Nem fogom tudni elkerülni. Szóval a katolikus egyházban egy csomó ideig nem lehetett Bibliát olvasni. Az egyszerű embereknek nem adtak Bibliát. Mert azt mondták a papok, hogy ez a klerikális rendnek van elrendelve, és még a papok sem olvashattak mindannyian Bibliát, képzeljétek el. Szóval olyan durva volt, hogy eleve nehezen is volt hozzáférhető a Biblia, mert nyilván nem volt olyan túl sok belőle, de nem is volt célja az egyháznak a Bibliát átadni az embereknek, és erről nagyon sok írás van a sötét középkorban, hogy bizony a Biblia egy tiltott íromány volt. És nyilván azért, mert a Bibliának van egy hatalma. Az, hogy ha elkezded olvasni, Isten megnyitja az értelmedet, a szívedet, és megismered belőle a Krisztust. Én azt gondolom, hogy az ige a harmadik láb. Ezek a lábak azok, ez a láb, ami elkerülhetetlen, hogy legyen. Én hihetetlenül fontosnak tartom azt, hogy minden keresztény szeressen bele a Bibliába. Hogy amikor olvassa, akkor ne úgy érezze, hogy ez a Pál utcai fiúk második része, ami nincs, hanem valami sokkal fontosabb annál. Maga Jézus, maga Krisztus valósága. És az is nekem való egy meggyőződésem, hogy egy keresztény vagy egy ember nem szereteti jobban az Istent, mint amennyire a Bibliát szereti. Mert ki tudok én teljes szívvel szeretni? Egy popstárt fönt a színpadon, aki eszméletlen jó zenét tol, és visítanak a lányok, meg ledobnak ruhadarabokat magukról. A Beatlesnél, meg utána még egy csomó más helyen. Értitek? Ez rajongás. Jézus nem rajongókat keres. Nem olyanokat keres, akik így rajongva követik őt, hanem olyanokat, akik megismerik őt, és beleszeretnek abba, aki. Rengeteg házasság azon megy tönkre, hogy a két ember nem ismerte meg egymást. Úgy házasodnak össze. Mert valami államképet látnak egymásról. Egy rózsaszín köd van. És egyszerűen ez a köd, amikor felszáll, akkor ja, nem is szőke. Nem is herceg, hallod-e? Ez nem is egy ló. És szerintem az emberek nagy részének az a probléma, és mondják tovább a gyülekezet, hogy jönnek az emberek, és mennek az emberek. Nálunk is egyébként sokszor. De nagyon sokszor azért, mert hamis megtérésre hívják őket. Mert olyanokat ígérnek nekik, amiket Jézus nem ígér. Megtörténik Jézus, hogy a betegek meggyógyulnak, de nem minden beteg gyógyul meg. Értitek? Olyan hamis ígéreteket ígérnek nekik, amik nem mindig történnek meg. És az emberek csalódnak. Hát azt mondták, hogy jövök Jézushoz, akkor nem lesznek gondjaim. Ez most meg még több van, mint előtte. Most már családom is utál azért, hogy itt vagyok a gyülekezetben. Jézus pont az ellenkezőit ígéri. hogy nem fognak lájkolni a posztjaidat a Facebookon. Nem kezdenek el követni az Instagramon, hogy modern kifejezésekkel éljek. Ha ma Jézus itt lenne, ezeket mondaná. Sőt, mi törölnek benneteket az ismerőseik közül. Letiltják az oldalaitokat. Szóval a lényeg ebben az egészben az, hogy a harmadik láb a Biblia, Isten igéje. És még egyszer mondom, szerintem aki a Bibliát nem szereti, az nem szereteti Istent sem, mert nem tudja, hogy kicsoda az Isten. Mert a Bibliában van benne az, hogy ő kicsoda. És a másik dolog meg az, hogy az Isten hangját nagyon sokszor akarják hallani az emberek. De miután nem ismerik a Bibliát, félrevezethetőek. Körülöttem egy csomó olyan ember van, aki mindenevő. Meghallgat mindent. Szelektál, hogy mit akar hallani. Itt olyan érdekes, hogy már megint a Biblia beszél erről a Tesszalonika levélben, hogy az utolsó időkben a gyülekezetek, meg azok, akik keresztények, itt azokról beszél, nem a világiakról. Azt mondja, hogy a fülük viszketése szerint keresnek tanítókat az utolsó napokban. Ott nem a világról beszél, hanem a kereszténységről. Önokat keresnek, akiknek, de jó, ez de jót mondott. Értedek? És akkor mindent befogadnak, mindent, és ne elrontják a szellemi gyomrukat, lesz nekik szellemi hasmenésük, és akkor utána szellemi hányás történik, hogy minden olyan szellemi már. Értek? Mert nem csodálkoznak, hogy jaj, hát nem szabadott volna, igen, nem szabadott volna a narancsra tejet inni. Tehát, hogy értek, mert egyszerűen mindent megesznek a keresztények. És megeszik a romlott kaját is, mert tetszik a fülüknek, mert nem ismerik a Bibliát, és nem azt mondják, hogy álljunk meg egy pillanatra, ez valahogy nem így van az Isten igéjébe. Mintha Jézus Krisztus nem erről beszélne. Mintha nem ezt látnám csak ezen az oldalt. Vagy nagyon sokszor csak az egyik oldalt mutatják be. Például a zsidó 11 ne csak a 70%-ig jutnak el. Azt már nem olvassák, hogy kettés fűrészellek egyeseket, meg állatbőrbe kell nekik bujkászniuk. Hogy ott le vannak írva először a hithősök a zsidó 11-be, hogy milyen csodák történtek az Isten emberei, hogy hát ez igen, ez jó lenne nekem is bemenni az oroszlánok vermébe, és megenni az oroszlánokat. Vagy nem ők engem. Tehát, hogy értitek, hogy... És akkor így... De amikor odaérnek ott az a választóvonal, az már úgy kimarad a szenvedés rész. És tudjátok, én azt gondolom, aki ismeri az Isten igét, az tudja az, hogy ezzel mit kezdjen. Na, menjünk tovább. És akkor most kérdezhetnéd tőlem, hogy Balázs, az rendben van, hogy a Biblia fontos, megvan ez a három dolog, mi a negyedik láb, és erre mindjárt beszélni fogok nektek, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy vannak olyanok, akik tök jól tudják a Bibliát. Jobban, mint te. Meg én. És valahogy nem annyira ismerik az Istent mégse. Meg nem annyira hallják az Isten hangját mégse. Várj, mert volt valaki ilyen a Bibliában, egy csoport, úgy hívták őket, hogy farizeusok. Jézus azt mondja, hogy még azt is tudjátok, hogy hol vannak a pontok meg a vesszők az igébe. Azt mondja, itt előttek az ige, ti meg nem ismeritek meg, most mi van ilyenkor? És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy az oké, hogy ismerem a Bibliát, meg sokan ismerik a Bibliát, de mégis valahogy nem akarják ezt így elfogadni. És tudjátok, az első dolog az, hogy a farizeusoknál, ami nagyon sokszor Jézus mondja nekik, hogy a saját igazságukhoz ravaszkodnak. Hogy látván látnak, ugye az emberek halván hallanak, de mégse értenek. Ezért szól hozzájuk példázatokban Jézus, hogy hátra fölfogják. Bocs, ez nem azért van, hogy ti hátra fölfogjátok, csak úgy itt van. Tehát a lényeg az, hogy ez is egy példázat. Tehát a lényeg abban az egészben az, hogy ott vannak, látják a messiást, aki eljött, aki egyébként mindig egész életükben vártak, de nem tudnak vele mit kezdeni. És akkor azon gondolkodtam ebbe az egész dologgal kapcsolatban, hogy azért, mert nem is akarták. Tehát ők nem akarták, mert ők voltak azok, akik a Bibliát felhasználták, és nem megérteni akarták, hanem felhasználták arra, hogy a hatalmukat pozícióba tartják. Ugye mondja is Jézus azt mondja, hogy másoktól elvárjátok, hogy ezt meg ezt tegyék. De ti azt mondja, semmit nem tesztek. Olyan terheket tesztek rájuk, amik agyonnyomják, ti meg semmilyen terhet nem viseltek, hogy mondja a farizeusoknak. És ez, én azt gondolom, hogy közeledünk afelünk, hogy Jézus a képmutatásról beszél. Hogy nagyon-nagyon vigyáznunk kell arra, hogy mi ne legyünk képmutatók. Mert hiába ismered az Isten igéjét, hiába van benned hit, és még egy vágyódás is Isten felé, a képmutatás elválaszt Istentől. Ez úgy szokott megszületni, hogy amikor túl sok a kudarcod, akkor már nem bírod elviselni önmagadat, meg úgy vagy, hogy mások fognak téged elviselni, és akkor éppen fogva elkezdünk fölvenni egy álarcot. És máshogy viselkedünk a gyülibe, meg máshogy viselkedünk otthon. Itthon itt megöleli a feleségét némelyik keresztény, otthon meg jó megveri. Ugye, drágám? Nem, soha az életemben nem lennék ilyet, inkább meghalnék. Tehát az a lényeg, hogy... Tehát a lényeg az, hogy értitek, hogy miről van szó, hogy... Jó, csak vicceltem már. Szóval a lényeg ebbe az egészbe az, értitek, hogy ezt nem szabad bevállalni soha. Én szeretek itt a szószéknyi esendő is béna lenni. És megmutatni azt, hogy emberből vagyok. Lehet, hogy soha nem fognak ezért mondjuk 15 ezeren nézni élőadásba, de nem baj. De legalább tiszta szívvel az lehetsz, akinek az Isten elhívott. Nem szégyellem az én gyengeségemet megmutatni, hogy Pál sem szégyelte ezt az egészet. Mi van akkor? Én azt gondolom, hogy én ez a lényeg ebben, hogy ez megóv engem attól, hogy képmutató legyek. Hogy más akarjak lenni. Hogy egyszer majd lerántodik a lepel, és azt mondja, Lencse Balázs, itt olyan volt, ott meg olyan. Érted, miről beszélek? Egyszerűen mindig annak lenni, aki. És szerintem ez annyira fontos dolog, hogy ez nagyon, nagyon kell ahhoz, hogy meghalld az Isten hangját. Mert valahol a képmutatás ráfúz egy olyan állarcot, ami a füledet bedugja. És nem fogod hallani az Isten hangját. Olyan, mint a bokós isak. Amikor felveszem a fejemre, akkor sok mindent nem hallok. Egy jó bokós isak az megfogja a hangokat. Szóval a lényeg az, hogy ez nem szabad. De még mindig nem vagyunk a célba. Hogy akkor mi a negyedik láb? Mi volt a baj a farizeusokkal? Az, amit Isten igéje mond, hogy a betű ósága megöl, de a lélek, vagy inkább a szellem újsága pedig megelevenít. A negyedik láb a Szent Szellem. Vagy Isten szent lelke, nem tudom, mit használtok, én, hogy itt beletapossak valami szóhasználatba. Tessék? Jó, akkor bocsánat. No, okay. Mindenki hallja azt, amit akar. Tehát a lényeg ebben az egész dologban, hogy a negyedik láb az Istennek a szelleme. Ez a négy dolog kell ahhoz, hogy meghalld az Isten hangját. Hit. Jó. Felcserélődött, nem? Jó, legyen ez a hit. Ez a hitesebb. Na szóval az a lényeg, hogy hit, vágyódás. Ez mi volt? Igen, Isten igéje, a Biblia és a Szent Szellem. Ez a négy dolog összhangjából összeáll, az, hogy meg tudod hallani az Isten hangját. És tudjátok, hogyha úgy azt mondanánk, hogy az Isten igéje a tégla, vagy az kőszikla, tök minden, amit tetszik nektek, hogy bibliaik legyünk, akkor a Szent Szellem a habarcs, ami összetartja a falat. És mind a kettőre szükség. Csak habarcsból se lehet házat építeni, mert csak kőből se lehet házat építeni. Bár mondjuk piramisokat építettek az egyiptomiak, de ezeket a modern házakat, ezeket nem annyira lehetne megépíteni habarcs nélkül. Szóval a lényeg az, hogy kell hozzá. És olvasnék egy igét, amit szintén szerintem nagyon jól ismertek. János 16:7-től Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha megyek, elmegyek, elküldöm a pártfogót. Ugye a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Amikor eljön, leleplezni a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Szóval a lényeg az, hogy a Szent Szellem az lerántja a leplet mindenről. Arról is, amiről nem akarod. Arról is lerántja a leplet, de jó az így. És nagyon sokszor én azt gondolom, ez a leper lerántás hiányzik ahhoz, hogy meg tudjuk hallani az Istennek a hangját. Hogy szembe tudjunk nézni önmagunkkal, a dolgainkkal, azzal, akik vagyunk. De Isten nem csak szembelt, és az, hogy ilyen vagy, hanem mindjárt ad egy megoldást is erre. Tehát megmutatja az, hogy hogyan tudsz kijönni. És a Szent Szellem munkája ez a mi életünkben. Nem beszélek túl sokat a Szent Szellemről se. Mert egyszerűen én azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy téma, hogy rengeteget lehetne mondani. Tudjátok, Isten szelleme megeleveníti a dolgokat. Élővé teszi azt, amit csinálsz. Élővé teszi a Bibliát. Élővé teszi a hitedet. Élővé teszi a vágyódásodat. Mindent olyan megtölt tartalommal. És hogy sokkal többé válnak a dolgok tőle, és sokkal jobbá is. Mert ugye azt is tudjuk, hogy az Isten szellem ott lebegett a vizek fölött. Az Isten szólt, és a szellem cselekedett. Tehát, hogy a teremtésnek nagyon aktív része volt a Szent Szellem. Jézus és a Szent Szellem, a kimondott ige, a teremtő beszéd, ami által létrejött minden, ami van, ő ránéz a teremtetett, és a Szent Szellem pedig az egészet összepakolta, összerakta, aktivizálta, működésbe hozta. Belement az emberbe, és lett élő szellemmé. A rúa. És én azt gondolom, hogy pont ettől lesz minden olyan frankó. És olyan élet van a dolgokban tőle. A lényeg az, hogy egy dolgot értenünk kell, hogy ez a szék attól működik jól, hogy van négy lába, igaz? És még egy dolog nagyon fontos a négy lábbal kapcsolatban. Hogyha ez a láb mondjuk hosszabb lenne, mint a többi, ilyet még biztos nem értetek meg, hogy ráültetek valamire, és így. Hogy a legjobb az, amikor az ebédlő asztalotok ilyen. És rárakod a húslevest, és jön a gyerek, és meglöki, és már borul is kifelé a fele a tából. Tehát, hogy magyarán megmondva, ezeknek ugyanolyan erőseknek, ugyanolyan hosszúaknak kell lenni az életünkben, mert hogyha bármiben torzulás van ezek között, akkor a stabilitás fogja veszíteni a keresztény életünk. És az is, hogy mit hallunk meg az Istentől, vagy mit nem. Amikor csak hit van, akkor egy ilyen őrült, egy ilyen fanatikus vallási őrült leszel. Aki igazából ilyen vakbuzgóságával letol mindenkit a gyúthenger. Vannak ilyenek, hogy voltam valaki egyszer evangelizálni, és mindjárt azzal kezdett, hogy el fogsz kárhozni, ha nem térsz meg. És tudod, igaz, de ezt azért nem teszik oda az ember elé a legelésebb kést, érted, egyből, hogy meg fogsz halni, hogyha ezt nem fogadod el, érted? Te kb. Megfenyegeted az embert ezzel. És így borzalmas, amikor ilyennel találkozol, nem a szeretet van benne, hanem egyféle ilyen fanatikus itt ilyen vakbuzgóság. A csak lelkesedés, amikor csak lelkesedés van, akkor ez egy ilyen, biztos láthatok, manapság már divat ez a jaj, de jó, jaj, ez a mit tudom, csak ez a mindenért lelkesedik, minden után fut. Ezek azok, akik mindig a divat gyülekezetekben vannak ott. És beszéltem svájciakkal 5 évvel ezelőtt, és mondták, hogy náluk az van már 20 éve, hogy vannak növekvő gyülekezetek a nagyvárosokban, de ezek úgy növekednek, hogy éppen az egyik helyen megjelenik az Úrnak a szelleme, jönnek egy pár új megtérő, jól működik a mit tudom, egy gyülekezet, és van egy ilyen mag, egy ilyen csoport, aki állandóan átvándorol éppen a legmenőbb gyülibe. És attól hirtelen megnő a gyülekezet. Aztán, hogyha ott nem mennek olyan jó dolgok, hogy netán véletlen szolgáltal akarják őket befogni, akkor gyorsan átmenek máshova. És mit tudom én, van, amikor 15 évenként megérkeznek újra vissza, ugyanabba a gyülekezetbe. Jaj, te már voltál itt. És akkor tudjátok, én azt gondolom, hogy az soha nem baj, hogyha megkeresed az otthonadat. De amikor állandóan csak az otthonkeresés van, az a, jaj, menjünk oda, mozgás, hol van a nagy tűz, akkor az nem jó. Mert az egy ilyen, hát egy ilyen kiszámíthatatlan, beszámíthatatlan emberi tesz valaki. Tehát a lelkesedés magában sokat nem ér, vagy hogyha túl erős valakiben csak ez. Ezek azok, akik nagyon-nagyon lelkesek, akik állandóan így arra hivatkoznak, nekem nem mondta az Úr, én nem akarom, nem éreztem ezt. Tehát az érzelmekre figyelnek oda. A csak a Biblia azt tudjuk, hogy törvénykezővé tesz. Ezt nem nagyon kell így mondani. Biztos még nem találkoztatok egyetlen egy törvénykező kereszténnyel se. De kerüljétek őket, mert veszélyesek. Szóval az a lényeg, hogy ők a Bibliának csak azt az oldalát ismerik, hogy öl. Az, hogy elevenít. Na mindegy, azt nem annyira. És a lényeg az, hogy csak nagyon szent szellemesek, azok meg úgy össze-vissza keringenek szintén, és állandóan ilyen nagyon spirituálisak. Megkéred, hogy kitakarítanád a termet? Már nekem nem mondta az Úr, ne haragudj, de én nem cselekszek Isten szelleme ellen. Majd az Úr szól, hogy takarítsak, akkor fogok takarítani. Érted, ez a ma nagyon nagy divat egyébként a kereszténységben. És nagyon elszomorító, hogy ilyen tulajdonképpen a magukat nagyon szelleminek tartó emberek nem, hogy is mondjam, nem csapatjátékosok. És akkor még nagyon finom szót használtam erre. Meg abszolút nem fogadják el az isteni tekintélyt. És ez mostanában eszmetlen nagy divat lett a kereszténység, és nagyon elszomorító, és nagyon, nagyon rossz ez, mert ez nekik is rossz. Na, nem csavarnám tovább a szót. Azt gondolom, hogy értettétek, hogy miről van szó. Négy láb, ami alapján, hogyha az életünkben helyre van rakva, és megfelelő helyen vannak, és megfelelő hosszúságúak, akkor tudnak működni az életünkben stabilan az Isten beszéde, és tud hozzánk az Isten szólni. Úgyhogy köszönöm szépen az időtöket, meg a figyelmeteket.